Cheers! Egészségedre! Köszöntjük a kedves hallgatókat a Palack Hang mai adásában.
Mátyási Rolival
és Bohár Natival.
A Ménesi Borbárban vagyunk a Budapest.fm támogatásával.
Mindent a borokról.
Kötetlenül és kendőzetlenül.
Ez egyébként az egyik legérdekesebb magyar szokás szerintem.
Mármint még.
Hát ez a kacintás utáni, vagy kacintás közbeni egymás szemébe nézés.
Sziasztok, na erről beszéljünk.
Mindenképpen ez főleg egyébként az idősebbeknél veszem azt észre.
És most rám nézel?
Ja, nem, hát veled beszélget, de jó, nem vagy sokkal idősebb.
Nagyon belenéztem a szemedbe, amikor kocintottunk, azért mondom.
Nem? Igen, de egyébként ez benne van mindenkiben. Tehát, hogy én például, ez tök érdekes, amikor Spanyolországban laktam, ott mindenki tök hülyének nézett, hogy így néztem őket, és mindenki... Okay. De hogy ez annyira bennünk van így...
Igen, ez kötelező.
Az egész nemzetben.
Hogy... Ez az alapvető tisztelet
igen,
megadása.
Igen.
Hogy egymás szemébe nézünk, a kocintunk. És hogy sörrel?
Sörrel nem kocintunk. És tudod, hogy miért nem kocintunk?
Na miért?
Ez az aradi vért, olvastam, nem teljesen biztos az de bátor és biztató szavak.
Most bontottam egy Eszter Bauer mesterünk palackot, ezt iszunk most, ezzel kocintottunk a műsor elején. Ebben kérlek szépen Merlot és Cabernet Franc van. Ez egy hordó válogatás, ez válogatott szőlő, ez egy magas minőségű, ez egy ilyen nagy bornak hívott csoda. Szexádról.
Ez is olyan érdekes, ez a nagy bor kifejezés. Hogy így amúgy hívunk borokat nagy boroknak, de nem hívunk borokat kis boroknak, vagy kicsi boroknak, nem? Vagy hát én még ezt nem hallottam.
Nem is gondoltam még, aha. Igen. A bor az bor, hogyha van. Igen. Minden bor jó. Vagy?
Én azt vallom, hogy minden bor jó, csak meg kell hozzá találni az alkalmat.
Kivéve, hogyha hibás a bor, és ez egy külön téma lesz, a borhibák.
De jó, megadom, jó? Ezt megadom.
Tak. Na, kérdésedre válaszolva, köszönöm, meg vagyok. A feleségem továbbra is elutazásban van, ő elutazott. Úgyhogy egyedül vagyok a háztartással, a két gyerekkel, az üzletekkel, a munkával.
És még én is zaklatlak itt és ilyen kérdésekkel.
És ilyen nehéz, fárasztó kérdéseket teszel föl nekem. Úgyhogy minden oké veled?
Jó minden. Jó minden. Fotózással estem be. Fotózni voltunk.
Na, én gasztrónom. Munkából jöttél.
Úgyhogy munkával, igen.
Akkor egy kicsit hadd faggassalak a magánéletedre, csak egymás között, kettőnk között, úgyse hallja senki. Úgy tudom, hogy most egy pár hétig, vagy hónapig most egyedül leszel?
Hát, most egy... Amúgy nem teljesen. Barátom most egy kicsit külföldön van, dolgozik. De most egyébként jövő hónapban találkozunk. De igen, most egy kicsit elhalmoztam magam munkával, és neki megadódott egy visszautasíthatatlan lehetősége, úgyhogy most így kooperálunk. De nehéz. Egyébként, hát nem egyszerű, de ha az embernek van egy jó kapcsolata, akkor ez azért megugorható.
És ezt ki kell, hogy bírja, és ki is fogja bírni. De jó. Főleg, hogyha ilyen sok mindent csinálsz egyszerre, persze, még idő hát sincs arra, hogy agyalj ezen.
Hát meg jönnek be, most kezdődik a nyár, borfesztiválok, úristen, annyi helyre fogok menni. Már szerintem, ha az elkövetkezendő egy hónapban megmerem kockáztatni, hogy az összes magyar borvidéken megfordulok. Megyek Tokajba, Egerbe, Szekszárdra, Mórra, Etyeken tegnap is voltam egyébként.
Jaj, de jó.
Sőt, Villányban is volt, tehát hogyha mondjuk így az elmúlt egy hónapot, meg a következő egy hónapot veszük, a Sopronban még nem, nem jártam.
Jó pedig.
Most a múlt hónappal, meg a következővel így, tehát ebbe a két hónapban szerintem majdnem az összeset bejárom.
Sopron? Ha a Sopront említetted, Sopron melyik szőlőfajta?
Sopron a kékfrankos,
Sopron,
nem?
Sopron kékfrankos. Szekszárd?
Kadarka.
Nagyon jó. Villány?
Cabernet Sauvignon.
Vagy a Fran. És már azóta már Villányi Frannak is hívhatják, mert annyira jól érzi magát. Várj, kérdezek még ilyet, hogy hát a sarokba szorítalak. Mátra, még talán még nincs Mátrának. Vagy ha van Mátrának egy saját kedvenc szülőfajtája, akkor azt írjátok már meg nekünk, kérlek szépen. De ott van Mór. Mondtad, hogy Mór. What is Mór? Thousand good, angolul. Ugyan a Mirror Translation-ben. Igen. Abszolút az ezer jó, és ott, nézzük, mi van még.
Ja, Somló, Badacsony.
Somlónál
Jófark.
Egyértelműen Jófark. És Badacsonynál?
Olasz Riesling.
Badacsony. Meg, a szürke barátot szürke, nagyon szeretik. Barát. És hát az a kedvenc szőlőfajtám a kéknyelű. Csak Badacsony.
Én is nagyon szeretem a kéknyelűt. És most kóstoltam képzeld el egy kéknyelű pezsgőt. Finom volt, nekem íz lett, de aki egy kicsit többet vár, sokkal komplexebb dolgot vár, annak lehet, hogy nem feltétlenül ajánlanám. Uh-huh. De egyébként jó volt, olyan elszűrcsölgetős.
A utolsó ilyen kis találós kérdés, aztán rámegyünk a tényleges mai beszélgetésünkre. Tokaj.
Furmint. Kárs levedő.
Igen.
Térjünk is rá a kóstolásra szerintem, mert ugye az a mai topikunk, hogy mi alapján kóstolunk, meg hogyan kóstolunk, milyen szempontokat nézünk meg. Hát és igen.
Fél, mondanék egy-két olyan szót, amitől egyébként 8-10 évvel ezelőtt még a falnak mentem volna. Például füves, szedres, vagy macskapisi, vagy kicsit fáradt, ezek kicsit dagályos, róka ízű. Na, ezek a
na mondjuk ezt nem tudom mi az, hogy róka ízű?
A róka ízű nem kellemes a borban, aha, de van egy bizonyos szőlőfajta, amire ez jellemző. Van egy borhiba, amire ez jellemző.
Nekem egyébként a macskapisivel egyetlen egy problémám van, hogy én azért nem tudom a macskapisivel azonosítani ezt az illatot. Én nem tudom, lehet én vagyok a hülye. Én nem szagoltam még macskapisit.
Nagyon zavaró, nagyon kellemetlen, nagyon bántó szag.
És ezzel én például, én nem tudom, én nem érzem a... Bocsánat, csak
kéne, rengén kénes egy kicsit. Nem, ki lehet érezni a macskapisit, amikor macskapisivel találkozol?
Azok a borok, amikre mondjuk azt mondják, hogy ennek macskapisi illata van, tehát ugye ez kategorikusan egyébként a Sauvignon Blanc-nak van egy ilyen jellemzője. Én ott érzem, hogy a kis büdi.
Hát azért, mert alapvetően nagyon szubjektív a borkóstolás, a bor, amit kiérzed.
Nekem egyébként azt mondták, amikor tanultam, amikor a tanfolyamon voltam, hogy mindig úgy jellemezzünk egy bort, amilyen jellemzőt, illat vagy ízjegyet általánosítani lehet. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ennek a bornak olyan illata van, mint a nagypapám által sütött diós tekercsnek, akkor ezt senki nem fogja tudni, mert a nagypapám diós tekercsét, hát jobb nem esetben kevesen kóstolják. Kivéve, hogyha nagypapám pék lenne, de nem pék. De hogy,
Lipótinak a tulajdonos, igen. Akkor ők kóstolják.
De hogy lehetne általánosítani, vagy hogy mindig próbáljunk meg a leginkább általánosabb illat meg itt. Tehát hogy zöldalma, a zöldalma.
Úgyhogy nehéz ez, mi rettentően szubjektív az egész. Igen. Most a mesterséges intelligenciába AI, hamarosan bevetik az AI-t amúgy borkóstolásokon, és az AI fog pontozni. Vannak bizonyos objektív mércék, ami alapján meg lehet határozni egy bort. Jó-e, megfelelő az illata, megfelelő a sav összetétele, megfelelő a tannin tartalma, stb. Mm. És mennyire harmonikus. Ugyanis a borkóstolásnál is a legfontosabb szó az a harmónia, hogy mennyire az egyensúly, hogy mennyire van egyensúlyban a bor. Mint minden másban. Amikor egy párkapcsolatban vagy, akkor működik egy párkapcsolat hosszú távon, hogyha egyensúlyban van a kapcsolatod. Minden működik. Elfogadod. Ami kevésbé jó, azt is elfogadod, mert tudod, hogy van, ami viszont tök jó. Uh-huh. És a borban is hasonlóan
működik. Ha minden tökéletes lenne, mindenben egyezne a véleményetek, soha nem lenne, hát nem is az egy konfliktus, mert a konfliktus ez egy rossz dolog, de hogy ha nem lenne nézetkülönbözés, akkor ez egy idő után rohadt uncsi lenne.
Ez olyan, mintha magaddal járnál.
Igen.
És az tök uncsi lenne. Hát én magammal nem járnék legalábbis. De az egyensúly nagyon fontos, és ha az egyensúlyról beszélünk, akkor itt az egyensúlyt alapvetően 3-4 szempont alapján tudjuk meghatározni. A bor alkoholtartalma, ami aztán milyen hatással van rád, mit érzel ki az alkoholból, a savtartalom, a cukortartalom, és általában ez a komplexitás, amit érzel a bor. Azt hiszem, hogy ez a 4, amit tudunk említeni. Ez a 4 nagyon fontos. Ha ennek megvan ennek a 4 szempontnak az egyensúlya, akkor egy jó borról lehet beszélni. Ha ez egy picit is kilóg, biztosítál olyan bort, főleg villányban, időről időre belefutsz, amikor elképesztő magas alkoholtartalom, és érzed, hogy egy kicsit, hogy ott van, az már kaparja a torkodat.
Igen.
vagy magas tantin is már szárítja, iszol egy kortyot, és olyan, mint hogyha ilyen nagyon cselsavas, sokáig te a fűben áztatott teát, vagy ilyen filterben áztatott teát innál is összehúzza a szárad. Ott elmondhatjuk, hogy a bor nincs egyensúlyban. Az egyensúlyt meg kell találni a borban, és akkor lesz jó egy bor. De milyen szempontok szerint kóstolunk? Azért nézzük már meg ezt, légy szíves.
Ugye az első és legfontosabb az, hogy megnézzük a bort. Megfogjuk a kis poharunkat, és megnézzük, és eldöntjük, hogy ez a bor tiszta, avagy nem tiszta. Ha tiszta, akkor átlátszó. Ha nem átlátszó, akkor megnézem, hogy miért nem átlátszó. Azért nem átlátszó, mert zavaros, és akkor egyértelműen tudok arra következtetni, hogy egy szűretlen bor, egy natúrbor. Ha viszont átlátszó lenne, de nem zavaros, de nem átlátszó,
vagyis tiszta,
akkor valószínűleg a színe miatt, a sötétsége miatt nem látok át rajta. És megjelenését tekintve, ugye azon kívül, hogy eldöntöttük, hogy tiszta, nem tiszta, zavaros, mi a baja, vagy mi van vele, utána elkezdünk a színére asszociálni, a színét találjuk ki. Vörös, rozé, sötétebb, mint a rozé, akkor schiller, vagy sötétebb, mint a fehér, vagy ne. Tehát, hogy kitaláljuk, hogy milyen színe van, és a színek után pedig vannak még ennek a színeknek alkategóriái. Szalmasárga, sárga, arany, borostyán, vagy esetleg a rozéknál a rózsaszín, a lazacszín, a rezes, meg a barnás, és utána ugye ott van a vörös kategória, lila borok például a saját tapasztalataimból kiindulva azok a fiatalabb vörös borok, azok szoktak lilák lenni, nem? De ott vannak a rubin színűek, a gránát színűek, meg a téglavörösek. A téglavörösek általában azok a borok, amik már nagyon testesek, és nagyon sokat értek palacban.
És idősebb borok is,
és igen. És idősebbek, igen.
Kicsit barnás szélekkel.
És akkor ezeknek vannak alkategóriái, mindegyiknek van egy hozzátartozó halvány, közepes, meg sötét. Tehát például halvány szalmasárga, közepesen szalmasárga, vagy sötét szalmasárga. És akkor szépen el lehet kezdeni.
Na most mitől... sárga egy bor, szalmasárga, vagy mitől aranysárga? A szőlőfajta, az
eljárás? Hát az is hozzárak, igen, a szőlőfajta, de például ott van nagyon érdekes, az egyik kedvenc összehasonlításos szőlőfajtám a chardonnay. A chardonnay mondjuk a Chablis chardonnay, vagy mondjuk egy napavölgyi chardonnay. Máshol terem, más éghajlati tényezők befolyásolják, más lesz a színe, más lesz az illata, más lesz az íze, és más lesz a textúrája. És akkor is más lesz, hogyha más borász készíti el.
Bizony.
Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, és egyetlen egy dolgot tudok tanácsolni ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy hogyan lehet még több ismeretre szert tenni. Sokat kell kóstolni.
Sokat kell kóstolni. És ez kóstolás első lépés, ezek szerint az, hogy megnézzük, ugye? Igen. Megállapítjuk a színt. Talán azt még érdemes elmondani, hogy minél világosabb például a fehérbor, annál nagyobb eséllyel reduktív eljárásban készült. Magyarán egy rozsdamentes acéltartályba töltik be a mustot, ott aztán beoltják az élesztővel, és ott történik meg az erjedés, és az oxigént teljesen kizárják az eljárásból.
És ennek ugye az ellentéte az oxidatív eljárás, ami ugye a hordóban történik.
Mert hogy a hordó az levegőzik.
Igen.
Ott
a... És ugye a hordó, tehát általában én azt vettem észre, amikor először elkezdtem így ezzel foglalkozni, akkor így nagyon lebutítva azt mondták nekem, hogy Latika, onnan tudod ezt megkülönböztetni, hogy tartályban készült az, amin csavarzár van, hordóban az, amiben dugó.
Európában abszolút ez a jellemző.
De becsapós, mert van olyan, ami hordóban is volt, meg tartályban is volt, és akkor döntsd el.
A parafadugónak a használata egyébként egy csodálatos, szép dolog. Évszázadok óta használnak parafadugót. Megvan a saját problémája, a kihívásai a parafának. Maga a költsége is nagy, nagyobb legalábbis, mint a csavarzárnak. De ha Ausztráliában mész, akkor Ausztráliában veszel drága, nagyobb borokat és csavarzára hordós.
Igen, egyébként, ez most pont benn volt az egyik videómban, hogy ha jól tudom, akkor Ausztrália vezette be a köztudatba azt, hogy csavarzár boros palackon.
Ezt nem tudtam.
Vagy Ausztrália, vagy Új-Zéland, ezzel vitatkoznak, olvastam róla több cikket, és hol ezt írják, hol azt, De abból kiindulva, hogy az ausztrál borokon, meg a vörös borokon is csavarzár van, így simán be tudnám Ausztráliának. Ott amúgy sokat használják.
Ha engem kérdezel, az újvilági országokban általában azokat a borokat csavarzározzák, azokat a palackokat, amiknek az érlelési idejük palackban maximum 3-4-5 év. Tehát meg kell innod. A nagyobb testű, hosszabb érlelésű borokat, amik akár 8-10 évig is elbírják a palacban, azokat parafázzák.
Ehhez egyébként hozzátennék valamit, mert hogy erős sztereotípia... erős sztereotípia él, főleg az én korosztályomban, és nálam is jelentkezett ez már a kommentjeim, meg a privát üzeneteim között, amikor mondjuk így valaki témával kapcsolatban rám ír, vagy megkeres. És most nem tudom, hogy egyébként ezt te tudod-e, vagy hallottál-e már erről, de főleg az én korosztályomban az a sztereotípia él, hogy ami csavarzáras, az a rossz minőség.
Az a rosszabb minőség.
Igen. És ez egyébként, ezt mindenféleképpen normalizálni szeretném, hogy ezt ne gondoljuk így. Mert nagyon jó borok vannak, amik csavarzárosak.
Nagyon. A borászok is így gondolják, ahogy a te korosztályod. Hogy ez baj vagy sem, nem tudom. Nekem kényelmesebb csavarzáros bort vinni bárhova is, ahogy csak lecsavarod, és ott van.
Meg a másik ilyen egyébként a koronazár a habzókon.
Ja, igen, igen. A parafával kapcsolatban a legnagyobb kihívás az a TCA vegyület, amitől dugós lesz a bor. Ez a dugó íz, vagy dugó illat, hogy ez egy másik beszélgetésünknek lehet a tárgya, később beszéltünk a borhibákról. A csavarzáros borok esetében nem igazán lehet dugós borhibáról beszélni. Na, de térjünk vissza egy kicsit a borkóstolásra. Tehát megnéztük a bort, látjuk a színét, el tudjuk dönteni, hogy reduktív, ugye beszéltünk erről, vagy
megnézzük
oxidatív.
Megnézzük a borlábakat.
Megnézzük a borlábakat.
Megforgatjuk.
Múltkor, amikor iszogattunk, mondtad, hogy a viszkozitása is van a bornak, amit ilyenkor látsz. Mire gondoltál akkor?
Viszkozitásnak azt hívjuk, amikor a bor és a pohár között létrejött súrlódás, igazából szerintem a viszkozitás. Amikor viszkozitását nézzük a bornak, akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen gyorsan esik le a pohár szélén a rajta lévő vékony bor réteg gyakorlatilag.
És hogyha gyorsan esik le, az mit jelent, ha tovább ott
hát,
marad?
Hogy alacsonyabb a viszkozitása.
Vagyis nem? A bornak ez jó vagy nem jó?
Kisebb a teste.
Aha.
Szerintem.
Az alkohol.
Ja, de tényleg az alkohol tartalmával.
Az alkohol, ami...
Nem is a test, de buta vagy...
De az alkohol a test, úgyhogy tök jót mondtál. Tök jót mondtál. Na, oké, miközben itt beszélünk erről, azért mi borozgatunk is, ahogy beszéltél, Nati, forgattad körbe-körbe a porra.
Igen, igen, mert így levegőzik, egy kicsit kap egy, hát adunk hozzá egy kis levegőt.
Itt a második lépés, miután megnézzük, megforgatjuk a bort. És hogy megforgatjuk, az hadd mondjam el, hogy azért forgatjuk meg, hogy jobban kijöjjenek az ízek, az aromák. Ha forgatjuk a bort, ez picit olyan, mintha a hangerőt feltekernénk a hifin. Az a lényeg a bor megforgatásának, hogy a bor intenzívebbé válik. Amikor az aromakomponensek a pohár kehében koncentrálódnak, akkor szépen kinyílik, igen, és intenzívebbé válik a bor aroma szerkezete. A forgatással megnöveljük a folyadék fajlagos felületét. Az azt jelenti, hogy a pohár belső felületéhez sokkal több bor tud érintkezni, és így megnő a párolgás is, és a párolgás az jó, és ezáltal az aroma kibocsátás is.
Ezért szoktak levegőztetni, és vagy dekantálni az idősebb borokat, hogy jobban kinyíljanak. Ugye ezért van a levegőztetés. A dekantálás az azért, hogy az üledéket hát hivatalos, vagy nem hivatalos,
így
de
van,
ugye gyertya fölött kell, hogy az üledék az ne kerüljön be a pohárba.
Így van, hogy kiszűrjük.
Igen. De ugye az idősebb borokat azért szokták levegőztetni.
Igen. És a levegő jót tesz a bornak.
Így van.
Egy ideig, utána sokáig kint tartod.
Akkor utána össze tud egy kicsit esni.
És aztán oxidálódik szerencsétlen bor egy-két nap után, és aztán mehet a lefolyóba.
Ez is egy borhiba egyébként, amikor túl oxidálódott egy bor, nem?
Uh-huh. Csinálunk egy listát. Beszéltünk a TCA-ról, beszéltünk az oxidációról, majd az oxidált borról. De a forgatás után a bor, tehát még egyszer, csak hogy végigmenjünk az első két lépésen. Kiöntjük a pohárban.
Megnézzük,
ahogy
igen,
mondtad,
megnézzük,
megforgatjuk, és hogyha most látnátok bennünket, akkor látnátok, hogy forgatjuk, és utána mit csinálunk?
Hát utána okvetlenül megszagoljuk, én azt mondanám, megillatoljuk.
Megillatoljuk, de szép.
És megpróbálunk belőle kiérezni aromákat.
Aha. Mészáros Gabi, páran hallottatok róla, nagyon sokan ismerik őt a boros közegben, az egyik legnagyobb név a borkóstolás oktatásban. Könyveket is írt Mészáros Gabriella. Mészáros Gabi úgy mutatta nekünk az illatolást, hogy mélyen belenyomjuk az órunkat, a nagy órunkat a pohárba, és egy ilyen 2-3 másodperces mély be a tüdőbe illatot veszünk. És elképesztő illatokat fogsz megérezni, amiket lehet, hogy korábban, ha eddig ezt nem csináltad, nem éreztél. Mit éreztél mondjuk ebben a borban?
Ebben a borban én elsőként, főként az avaros jegyeket érzem. Hát talán egy enyhe szedres.
Szedres, az tök jó.
Szedres beütése. Egy kicsit dohányos nekem illat van.
Igen, az a hordóból jön. És gyümölcsöket érzel illatban?
Szedren kívül nem mondanék most semmit sem.
Jó, oké. Jó, miután
viszont
meg...
a szedret, azt
teljesen.
Azt igen.
Jó, megillatoltuk. Mi a következő lépés?
Megkóstoljuk.
Veszünk egy nagy kortyot, ugye?
Így van. Célszerű egy kicsit kinyitni a szánkat, amíg benn van a bor, és venni egy kis levegőt.
És tartsuk bent a szánkba egy picit azt a bort. Járja át a nyelvünket, a szájpadlásunkat, alul felül a fogainkhoz is nyugodtan hozzáérhet a bor.
Tanninos. Érzem a nyelvemen a tannint. Miért érdemes átjárnia a bornak az egész szánkat, a szájpadlásunkat, a nyelvünket? Mire jó ez? Tehát, hogy miért nem lehet csak így?
Mert a szánkban, a szájszervünkben különböző területeken különböző érzeteket tudunk tapasztalni. Mindenféle. És van, ahol érezzük a tanint jobban, van, ahol az alkohol fog megjelenni. Ha nyelünk egyet, akkor a fogak mögött is megjelenik, sok a fogokon is megjelenik a magas alkohol. De...
Van arra tipped, hogy a vörös borkóstolón járok, akkor hogy menjek úgy haza, hogy nem lesz lila a fogam? Meg a szám.
Hát erre nincs. Arra lenne tippem, hogy... Mert van erre megoldásom?
Nincs, nem tudom. Most
arra van-e megoldás?
Írásba hogy... bekérdeztem.
Arra van megoldás, hogy egy-egy kóstol után hogy juss haza, hogy ne legyen túl sok? Mire gondolok konkrétan? Nagyon sokan úgy kóstolnak volt, hogy nem nyelik le.
Így van.
De annak mi értelme?
Hát az, hogy az az értelme, hogy objektív tud maradni, hogy az alkohol ne befolyásolja a döntésedet, hogyha mondjuk egy este alatt, most például tök érdekes, holnap megyek egy borversenyre zsűrizni, és hát most azt pontosan nem tudom, hogy hány bort fogunk kóstolni, vagy hát ilyen 30 és 50 között.
Ajaj. Akkor semmiképpen ne nyerd.
Hát semmiképp, mert ott értékelni kell a borokat, és úgy tudsz objektív maradni, hogyha nem vagy alkohol befolyásoltsága alatt. Na már most, hogyha én megiszok egy pohár. Egyébként szerintem én 2-3 pohárborig vagyok hivatalos, amíg még úgy értelmesen tudok, mert hogy utána is tudok értelmesen gondolkozni, de hogy addig objektív a rálátásom mindenre. Utána már azért úgy érzem magamon, hogy...
Már más nem. is befolyásol. Aha. Igen. És akkor, ha nem nyered le, akkor kiköpöd, ugye? És
vannak igen, ilyen. Ezért vannak ezek a kis küblik. Nagyon szeretem ezt a szót, a kis aranyos, hogy kübli.
És furi egy kicsit, hogy fogod magad, és kiköpöd, ami a
szádban. Nem furi. Nem furi, teljesen normális.
Normális. És
nem
fognak... Drága borokat is kiköpnek.
Így van, és nem fognak, teljesen nem fognak hülyének.
Nincs egy ilyen klasszik hozzáállás, hogyha már jó bor, akkor azt te nem köpöd ki? Hát az olyan, mint hogyha...
Hát ha tudom, hogy utána még kóstolok 20 másikat, akkor nincs. Ha azt tudom, hogy ez az utolsó, amit ma kóstolok, akkor lehet, hogy megiszok belőle egy pohárra.
Jó, oké. Jó, tehát miután megkortyoljuk, vagy kortyolunk a borból, körbejáratjuk a szánkban, levegőztetjük, ahogy mondtad, kicsit kinyitjuk a szánkat, amikor bevesszük a kortyot. Utána mit kell még éreznünk? Mi van még ezek után?
Hát utána kezdünk el gondolkozni, nem? Hogy milyen ízeket éreztünk.
Milyen aromákkal találkozunk.
És egyébként célszerű, hogy ezeket jegyzeteljük, hogy később tudjunk rá emlékezni. Mert hogy úgy később, hogy mit tudom én, másfél évvel később, hogyha valaki szembe jön, hogy kóstoltam XY-nak a nem tudom hányas évjeletet, akkor ezt én is kóstoltam. És nem csak, hogy kóstoltam, de itt van, vissza tudom nézni, hogy ezeket éreztem rajta, ilyen volt, felidézem az emléket, ha már látom. uh-huh. a kis jegyzeteimet, az célszerű. Sokáig csináltam én is.
Uh-huh. Fontos.
Lusta lettem. De amúgy nagyon gondolkozok rá, hogy most újra elkezdtem.
Ez mindenképpen szerintem is érdemes. Kényelmesek vagyunk, pedig fontos. Amit a porkostolás során teszünk végül is, azok az érzékszerveinek az aktiválása.
Így van.
A négy alapvető érzékszervünk a látás, tehát megnézzük, ahogy mondtad, a ízlelés, amikor kortyolunk, a szaglás, különböző illat, aromákat próbálunk felfedezni, és a végén a tapintás, ami a szájban, többnyire a szájban, igen. és az orrüregben is azért való történik. Van egy néhány gondolat, ami összefoglalja ezt a kóstolást. Amikor a látásról beszélünk, akkor tehát megnézzük a színeket.
Igen.
Megnézzük, ahogy említetted, a szín mélységét, és ezek az alkategóriákat, kategóriák, a szín különböző variációi. Amikor ízlelünk, akkor megnézzük a savakat. Megpróbáljuk kiérezni a savakat, az édességét a bornak, ahogy említetted. A szaglás, ami egyébként az ízlelés előtt van, tehát mondhattam volna korábban is, ott a gyümölcsösségről beszéltünk. Beszéltünk a hordó, vagy a hordómentes használt, vagy az oxidatív VS reduktív. És a tapintás, ami a szájban történik ott. Mi történik ott? A csersavat, amit megpróbálunk kiérezni, megpróbáljuk az alkoholt, a testességét a bornak, ami részben az alkohol és a cukor és a csersav. És azt is meg tudjuk állapítani a tapintással, hú, milyen nagy dolog, hogy szénsav, vagy szénsavas, vagy szénsavmentes, vagyis csendes, vagy habzóbor. Úgyhogy körülbelül ezek a kategóriák.
És még bocsánat,
hogy
hozzátennék valami érdekeset. Egy kóstolón voltam, és ott hallottam, hogy mi az, amivel a szánknak, a szájüregünknek a pH-ját ki tudjuk nullázni. Tehát, hogy megkóstolunk egy bort, mondjuk megkóstolunk egy savas bort, és utána jön a következő, viszont a szánkban még ugye ez a savas érzet van. Ez pedig az olajos kenyér, az olívaolaj meg a kenyér, mert ugye ennek nincs olyan íze, tehát hogy nem egy fűszeres valami, ami befolyásol minket, uh-huh. és ezzel lehet a szájüregünk pH-ját egy kicsit kiegyenlíteni a következő tételre.
Akkor ezért van, hogy borkóstolók ilyen olivás igen. kenyeret igen, szolgálnak igen, fel, ilyen kis falatkákban?
Igen. Uh-huh.
Semlegesítjük valamennyire igen, az ízeket, igen, és mehet igen, a következő igen. tétel. Tehát holnap te akkor olivás kenyeret is fogsz enni. Hát 30-40 tétel közé.
Isten engem úgy segíts.
Vagy marha pörköltet nokedlivel.
Lesz utána egyébként egy vacsora.
Nati, menjünk ebbe a témába, még inkább, még mélyebbre. Vagy ezt most zárjuk le?
Én szerintem ezt most zárjuk le, és beszéljük meg, hogy mivel folytatjuk legközelebb.
Beszéljünk a borstílusokról.
Következő adásban a borstílusokról lesz szó, a borvidékekről, a szőlőfajtákról, talán picit belemeltünk az éghajlatba, hogy mik befolyásolják a bort, és miért befolyásolják a bort, illetve...
Én azt szeretném...
Illetve az érettségről is beszélhetnénk okay. egy kicsit.
És beszéljünk elsősorban a magyar borokról. Ne menjünk túl messzire. Van bőven. Mit?
Van. Abszolút van.
Van szórás.
Tehát akkor érettség, éghajlat, szőlőfajták, borstílusok. Találkozunk legközelebb.
Sziasztok! Sziasztok.